A CSI vagy Krisztusi Szolidaritás előadó körútjának következő állomása február 24-én szombaton a szlovákiai érsekújvári járásban volt. Köszönjük dr. Farkas Zsolt, szőgyéni plébános, és dr. Karaffa János pozsonyeperjesi plébános egyetemi lelkész szíves vendéglátását és a gondos szervezést. A szőgyéni egész délelőtt tartó előadáson a nagyszámú helyi érdeklődővel együtt Víg Gábriel, a község polgármestere és felesége is részt vett. A CSI nevében hálásan köszönjük minden kedves szőgyéni és pozsonyeperjesi jelenlévőnek, hogy szabad idejüket feláldozva önzetlenül támogatják a hitük miatt üldözötteket és keresztény hittestvéreinket. Isten áldja őket elkötelezettségükért. A CSI-nak nagyon fontos minden visszajelzés és megnyilatkozás. Pór Tünde, a helyszínen riportot készített dr. Farkas Zsolt és dr. Karaffa János plébános úrral, valamint Víg Gábriel polgármester úrral. Ez következik most. A műsor második részében riportot hallhatnak dr. John Eibnerrel, a CSI munkatársával, aki 2018. február 1-én Budapesten járt. A kérdező Pór Tünde.
Dr. Farkas Zsolt plébánossal beszélgetünk itt Szőgyénben. Ön meghívta a CSI, vagyis a Nemzetközi Krisztusi Szolidaritásnak a magyarországi képviselőjét, hogy tartson egy előadást a Regnum Marianum sorozat keretein belül. Miért tartotta ezt fontosnak?
Azért tartottam ezt fontosnak, hogy megismerjék a keresztény hívek a valódi képet a világról, hogy nem csak 2000 évvel ezelőtt volt keresztény üldözés, hanem annak különféle formája a 21. században is megnyilvánul, akár Európán belül valamiféle szellemi harc a keresztény értékek ellen, de ugyanakkor megtapasztaljuk a világ számos részén, Afrikában, Közel-Keleten, Kínán, tehát Ázsiában is, az, hogy fizikailag is üldözik a keresztényeket, és milyen hatalmas adomány számunkra az, hogy Európa közepén, ilyen békés szigeten élhetünk, és szinte föl se fogjuk, és nem is becsüljük meg azokat a értékeket, amelyek öveznek bennünket, hogy szabadon gyakorolhatjuk a vallásunkat, a hitünket, megélhetjük, olvashatjuk büntetés nélkül a Szentírást, akár nyilvános módon is megvallhatjuk hitünket, és más helyeken viszont életüket kockáztatják. És sokszor ezeket a értékeket szinte megsebbecsülve hanyagoljuk is sokszor itt Európában. És amikor látja az ember azt, hogy mennyi szenvedésen mennek keresztül azok, akik akár csak a hitüket megvalva keresztet vetnek, vagy a Szentírást viszik a kezükben, miféle üldöztetésnek teszik ki magukat.
Mi volt az, ami az előadás során leginkább megérintette, vagy megdöbbentette?
Tehát azok a konkrét videófelvételek vagy fényképek, amiket láthattunk az előadás során, hogy milyen módon kínozzák ezeket az embereket, hogyan tartják őket fogva, rabszolgaként dolgoztatják őket, vagy ami még szörnyűbb, hogy megtagadtatják velük az identitásukat, akár a nemzetiségi hovatartozásukat, akár pedig a hitüket és a kereszténységről erőszakosan iszlámra térítik őket.
Ha jól tudom, akkor atyának régóta a szívén van ez a dolog, hiszen több országban is járt a Közel-Keleten, több olyan konferencián is részt vett, ahol különböző hitűek, zsidók, muszlim hívők és keresztények próbálták megkeresni a közös pontot. Mesélne nekünk erről?
Igen, jó magam is többször megfordultam a Közel-Keleten, tehát a közel-keleti helyzetet talán jobban ismerem, mint az afrikait. És tényleg fontos az, hogy olyan békés megoldási lehetőségeket keressünk, akár párbeszédre jutva más vallású személyekkel, közösségi vezetőkkel, akár politikusokkal is, a zsidóság képviseletében, vagy a muszlim csoportok képviseletében, akik a békés megoldásra helyezik a hangsúlyt. Ugye vannak különféle konfliktusok, amelyek rendezhetők tényleg emberi módon, és talán ez a közös munka, vagy néhány ilyen javaslat, és a közös imádság természetesen, a közös pontoknak a keresése, a közös értékeknek a megélése, és ezekre való hangsúlyfektetés az adott közösségekben, hogyha mindenki visszatér a saját országába, a saját kultúr közösségébe, akkor milyen értékekre hívja fel elsősorban a figyelmet a saját közösségén belül is. És természetesen azt, hogy el tudj fogadni a más gondolkodást, vagy más értékrendszert, még hogyha nem is tudunk vele teljesen azonosulni, viszont megtalálni abban is talán a jót. És ami helytelen, azt pedig megpróbálni valamilyen személyes ráhatással formálni, jobbá formálni.
Említette, hogy járt többször is Közel-Keleten. Mi volt az ottani tapasztalata?
Tehát Közel-Keleten nagyon sokszor megfordultam Izraelben, a Szentföldön, palesztin területeken, és az mellett, hogy az ember látja az ottani közösségnek az életét, ugye megpróbál mindig megkeresni a helyi keresztény közösségeket, megismerheti az ember az ott élő embereknek a nehézségét, akár a hit gyakorlása terén, akár az anyagi körülményeket, hogy mi módon próbálják fönntartani magukat és a közösséget. De viszont ami nagyon pozitív, hogy mindamellett, hogy sokszor nehezítve vannak az ő életüknek a körülményei, milyen erőteljesen és bátran vallják meg a hitüket a mindennapi életben. Akár hogyha üldöztetésnek is vannak kitéve, vagy valamiféle negatív módon bírálják el a törvénykezés által. Ez érvényes, hogy a Szentföldre, a palesztin közösségekre, vagy keresztény közösségekre is, tehát az, hogy hogyan tudjuk őket segíteni, de Közel-Keleten más országon, a Jordániában is, Ammanban, az ammani keresztény közösségnek, a cserkész mozgalomnak, az ottani fiataloknak a hitélete óriási példát adhat az itthoni keresztények számára.
Miért, milyen módon?
Az, hogy bátran megvallják a hitüket, viselve a cserkész egyenruhát, és akár egy hétköznapi szentmisén is a legünnepélyesebb keretek között vesznek részt az Isten tiszteleten, a szentmisén.
Az előadásban elhangzott egy püspök neve is, aki azóta már az egyház mártírja. Önnek alkalma volt személyesen is találkozni vele. Milyen benyomást tett önre?
Igen, az egyik ilyen isztambuli út során személyesen is tudtam találkozni azzal a püspök atyával, aki ott teljesített szolgálatot, és ugye mi se viseltünk papi egyenruhát, viszont mi is meglepődtünk, hogy püspököt vártunk, hogy esetleg találkozunk vele, és egyszerű papi civil ingben jött ki közénk abszolút alázattal, és nagyon emberi módon nagyon jó kapcsolat és találkozás volt ez. Nagyon jó tapasztalat, hogy az ottani keresztény közösséget hogy vezeti, és hogy élik meg a mindennapjaikat.
Itt a szőgyényi közösséget mennyire könnyű rávenni arra, hogy együtt imádkozzanak és böjtöljenek az üldözött keresztényekért?
Hát azt elsősorban ugye a szentmiség keretében ugye meghirdetjük, és az a tapasztalat, hogy azért csatlakoznak a fiatalok is, tehát ez a mai napon is lehetett látni. Persze mindig vannak olyan rezervák, amit még mozgosíthatunk, olyan tartalékok, hiszen voltak fiatalok, még lehetnek többen is, idősek is a Mária Légió keretében, de a falu vezetése is, tehát ami a világi vezetést illeti, tehát az is nagyon pozitívan áll ehhez, hiszen keresztény értékeket képviselünk mindannyian, és ugye a közös böjt, amit ugye a Szent Atya is meghirdetett, hogy ajánljuk fel ezeket a bőti cselekedeteinket, áldozatunkat ezekért az üldözött keresztényekért, hogy így vállaljunk velük sorsközösséget.
Esetleg a közel-keleti útjai során kapott-e visszajelzést az ott élő keresztényektől arról, hogy mennyire érzik az európai egyháznak a segítségét, vagy imáit?
Olyan visszajelzés érkezett, hogy biztosan értékelik azt, hogyha mi esetleg oda látogatunk, akár az arándokutak formájában is, és az itteni keresztényekkel ismerkedhetnek meg akár ilyen utak során is ezek az emberek, és hát anyagilag is ez támogatást jelenthet számukra.
Farkas Zsolt plébános úr, a beszélgetésben utalt egy egyiptomi püspökre,
de a nevét nem mondta ki. Ki ez a püspök, és mi az, amit róla lehet tudni?
Számán se hát a püspököt említette, akivel a plébános úr személyesen is találkozott. A 45 éves püspök éppen Kairó szegény negyedében autózott, amikor egy szalafista férfi 2017. október 12-én megállította, kiszállásra kényszerítette és megtámadta a védtelen főpapot. Egy húsvágó bárda megsebesítette a fején, a nyakán és a mellkasán, majd egy keresztet vágott a homlokára. Bár a súlyosan sérült püspök megpróbált elmenekülni, támadója követte és többször fejbe sújtotta. A gyilkost a járókelők teperték le, majd riasztották a kórházat és a rendőrséget. A mentő azonban csak másfél óra késéssel érkezett meg. Se hát a életét már nem tudták megmenteni. A bíró halálra ítélte a támadót, Ahmed Said Ibrahimot. Számán Sehátát 1999-ben kopt ortodox pappá, majd 2001-ben püspökké szentelték Egyiptomban, és a Szent Julius Akvazi templomban szolgált.
Karafa János plébánossal beszélgettünk itt Pozsony-Eperjesen, ahol nemrég a CSI munkatársa tartott önöknél előadást az üldözött keresztények helyzetéről. Miért tartotta fontosnak plébános úr azt, hogy meghívja ide a CSI munkatársát?
Köszönöm szépen a kérdést. Már régebbi időtől kapcsolatban vagyunk a Krisztusi Szolidaritás szervezettel, és a Pázmaneum polgári társulás révén a felvidéken azon vagyunk, hogy az itteni magyar keresztény gyökereket erősítsük, és ezen belül mi is végezzük a krisztusi küldetést, az örömhírnek a terjesztését, ennek keretében pedig arra is törekszünk, hogy azokon a helyeken, ahol ez nehézségekbe ütközik valamilyen akadályok miatt, mi is valami módon segítsünk, hogy jobban ki tudjon bontakozni Krisztusnak a tanítása, hogy minél több emberhez el tudjon jutni. Tudjuk, hogy a világ bizonyos részein ez ma is akadályokba ütközik, ma is sokan szenvednek a hitük megvallása miatt, vagy megkülönböztetést kell elszenvedniük a hitük, a nyelvük miatt. Mi kisebbségben élők ezt jól át tudjuk érezni, és éppen ezért a szolidáris érzés az a mi sajátunk, és ezért gondoltam azt is, hogy az üldözött keresztényekről illik szót ejtenünk, és illik őket segítenünk a magunk eszközeivel.
Február 23-ára Ferenc pápa meghirdetett egy közös imánapot és böjtöt az üldözött keresztényekért, főleg Dél-Szudánban és Kongóban. Önök is csatlakoztak ehhez a mai napon. Pont a CSI előadása előtt volt egy közös ima az üldözött keresztényekért.
Igen, végzünk imanapokat, különböző ima találkozókat, előadásokat tartunk a kereszténység történetéről, mai aktuális helyzetéről, ima kilencedet is végzünk a nemzetlelki megújulásáért. Ennek is egyik előkészítő állomása volt a mostani. Megemlékezzünk azokról, akik az életüket Krisztusért, a hitért áldozták. Éppen holnap lesz a kommunizmus áldozatainak az emléknapja. Azokról a hitvallókról, vértanúkról is megemlékezünk majd, akik a gonosz sátáni rendszerben is megvallották a Krisztusba vetett hitüket, és szeretettel igyekeztek győzni a gyűlölet fölött.
Mi volt az, ami leginkább megérintette vagy meglepte Víz Péternek az előadásából, aki az üldözött keresztények helyzetéről beszélt?
Igen, örömmel hallottam, hogy amellett, hogy a keresztény segélyszervezetek igyekeznek mindent megtenni az ő hittestvéreikért, nem tesznek meg különböztetést, hanem ugyanúgy segítik a más vallású, esetleg muzulmán rászorulókat is, és azt is örömmel hallottam, hogy vannak jó szándékú muszlimok is, akik szintén fontosnak tartják azt, hogy a bajba jutott embertársaikon segítsenek. Ez tehát egy lehetőség arra, hogy valamiféle közös platform alakuljon ki, hogy közösen keressük az Istenhez vezető utat, és az embertársnak a megsegítését is közös erővel végezhessük.
Ön egyetemi lelkész is, hogy látja az új nemzedék, a fiatalok nemzedéke mennyire nyitott erre a témára?
A fiatalok fogékonyak az igazságosságnak a témájára, a társadalmi megkülönböztetések ellen gyakran föllépnek, egy jobb testvéri világot szeretnének megvalósítani, úgyhogy bízom benne, hogy az ő részükről is ez a téma jó fogadtatásra talál majd.
Sokan azt mondják, hogy Európa szellemi lelki válságba került. Mi ad önnek reményt ebben a válságban?
Reményt éppen a hitvallóknak a bátor példája adhat számunkra, hogy igaz ugyan, hogy sokan eltávolodtak a keresztény eszméktől, nem tartják azt már fontosnak, vagy fölcserélik más divatos ideológiákkal, de mindig, minden korszakban küld a számunkra az Úr olyan bátor példaképeket, akik az életükkel, konkrét tetteikkel mutatják meg, hogy az adott korban hogyan lehet a legjobban tenni az egyházért, Jézus Krisztusért. Szerencsére a magyarságnak is vannak ilyen hitvallói, vértanúi, nekünk felvidékieknek ott van Eszterházy János, akinek a bátor tanúságtétele erőt ad a felvidéki magyarság, a kisebbségben élők számára is, hiszen ő minden körülmények között megvallotta hitét, magyarságát és reményét a keresztbe vetette.
Víg Gábriel polgármesterrel beszélgetek most itt Szőgyénben. Önök a mai napra szerveztek egy előadást a Regnum Marianum konferencia sorozat keretén belül, és ez éppen a CSI, a Nemzetközi Krisztusi Szolidaritásnak a munkásságáról. Miért gondoltak arról, hogy ezt az alapítványt meghívják ide? Miért tartották ezt fontosnak?
A Regnum Marianum előadás sorozatban minden témával kell foglalkozni, amely a katolikus egyházzal kapcsolatos is. Nem mellékes dolog az üldözött keresztényeknek a kérdése. Mindegyre jobban tudjuk, hogy Afrika, Közel-Kelet, Távol-Kelet, mindenhol egyformán romlik a helyzete a keresztényeknek, és hogy a mi lakosaink is kapjanak egy kis bepillantást erről a helyzetről, ezért talán a legilletékesebb az a szervezet, aki ezzel foglalkozik folyamatosan, próbálnék segíteni az újraéleszkedésbe, újraletelepedésbe, újraindításukba. Zsolt atyával úgy beszéltük meg, hogy hát próbáljunk még egy ilyen jellegű előadást is beletenni, vagyis ez a, főleg a egyházi döntés rá van, és mivel neki az ötlete volt, és megvalósul, és bízunk benne, hogy ennek lesz folytatása. Ahogyan fognak folytatni az adott kérdések, adott témák, akkor találkozunk még önökkel más alkalommal is itt nálunk. Szeretettel várjuk.
Mi volt az, ami leginkább megérintette, vagy megdöbbentette az előadás során?
Az egész előadás úgy érintett, mivel nem vagyok a szakértője, nem vagyok egy közel-kelet kutató, vagy Ázsia kutató. Többször jártam külföldön, külföldi országokba, de ahova, mint idegenvezetővel csoportot elvitték, ott nem éreztük sehol se ezt a keresztény ellenes hangulatot. De így, hogy betekintést kap a filmekkel, rövid filmekkel és ezekkel az összefoglalókkal, bizony itt fogja fel az ember, hogy milyen nehéz helyzetben vannak ezek az emberek, és hogy még ennek ellenére is vállalják a kereszténységüket, aminek nagyon nagy ára van. De hát eleve az az életkörülmények, amik ott vannak, a maga az élet is egy nagy érték, főleg még ahol még a rabszolgatás van, és a rabszolgák kiszabadítása, az egy olyan információ, amit mondjuk itt európai ember ezt már se tudja képzelni.
Önök itt kisebbségi létben élnek. Lehet-e párhuzamot a kettő sors között? Hiszen ugye itt, amiről beszéltünk, ott a keresztények is kisebbségben vannak.
Hát azért ez a párhuzam, meg az a párhuzam. Párhuzam, valami formában párhuzam van a kisebbségek sorsa közt. Csak egy óriási nagy különbséggel van ez a mi sorsunkba észlelhető, köszönhetően az Európai Uniónak, az európaiságnak, hogy itt azért a kisebbségnek is megvannak a maga jogai, ami természetesen itt is harcolni kell, itt sincs magától. Itt is kell az embereknek, ugyanúgy az Európa Parlamenti képviselőinknek, minden kormánynak, minden minisztériumnak kell dolgozni azon, hogy megmaradjanak a kisebbségek jogai. Itt is vannak bizonyos csoportok, akik próbálnak ezeket a kisebbségeket csorbítani, de azért Európa az Európa, azt nem nagyon hasonlíthatjuk össze a kettőt.
Tehát itt szabadon lehet gyakorolni a vallást.
Igen. A vallás természetes, hogy a vallásgyakorlás, a nyelvhasználat egyéb jobb, és egyre jobban küzdenek a képviselőink és a politikusaink azért, hogy inkább emelkedjen ennek a szabadságnak a szintje, és a lehetőségeknek a szintje arra, hogy a kisebbségek úgy éljenek, mint a többségi nemzet.
Most pedig John Eidnerrel, a CSI amerikai vezetőjével hallhatnak beszélgetést. A riporter Pór Tünde.
Ön évtizedek óta a Christian Soldiers International, vagyis CSI munkatársa. Milyen projektek az ön fő területei a CSI-on belül?
Jelenleg Szíria és Irak áll a középpontban, ahol a keresztény kisebbséget a kiirtás veszélye fenyegeti. Ezek azok az országok, amelyekre a Christian Solidarity International, vagyis CSI most különleges figyelmet fordít. De ugyancsak feladataim közé tartozik az egyiptomi és a szudáni projekt, tehát legfőképp a közel-keleti és az észak-afrikai krízisövezetek.
Bemutatná a CSI támogatóinak, hogy mi a helyzet most Irakban és Szíriában a menekültekkel, elsősorban a keresztény menekültekkel?
Ma, amikor ez a beszélgetés készül, 2018. február 1-én elmondhatom, hogy az erőszak szintje mind Irakban, mind Szíriában lecsökkent. Az iszlám államot nagymértékben legyőzték, sőt kiszorították a határon túlra. Gyakorlatilag a föld alá kényszerítették őket, ahol terrorcselekmények végrehajtására képesek, ugyanakkor bizonyos területeket még befolyásuk alatt tartanak, és így közvetlenül veszélyeztetik a keresztényeket mind Szíriában, mind Irakban. De Szíriában nem csak az iszlám állam üldözte a keresztényeket, hanem gyakorlatilag az összes lázadó csoport, amelyeket Washington támogat, vagy amelyeket terroristának neveznek. Az egész régióban vallási tisztogatás zajlik, minden vallási kisebbséget, beleértve a keresztényeket és a nem szunnita kisebbséget is, elüldöztek innen. Így csökkent az erőszak is, jó részt az orosz katonai beavatkozásnak köszönhetően. Ők próbálnak konfliktusmentes övezeteket létrehozni. Ez nem állandó stabil helyzet ugyan, de sikerült jelentősen lecsökkenteni az erőszakos cselekmények számát az elmúlt 12 hónapban. A keresztények mind Irakban, mind Szíriában nagyobb biztonságot élveznek most, mint korábban. De ez még mindig bizonytalan helyzet, mert nem tudni, vajon ez csak a következő vihar előtti csönd, vagy a konfliktusmentes időszak olyan politikai folyamathoz vezet, ami végül nagyobb stabilitást és biztonságot eredményez nem csak a keresztények, hanem minden ott élő számára Szíriában és Irakban. Nagy különbség van a belső menekültek és azok között, akik egy szomszédos országba menekültek el a régión belül, vagy Európába, Ausztráliába, esetleg az Egyesült Államokba távoztak. Az erőszakos cselekmények számának csökkenése ezekben az országokban mindenkit megnyugtat, beleértve a kitelepítetteket is. Irakban a keresztények száma körülbelül 250 ezer főre csökkent. De azt senki sem tudja, hogy pontosan mennyien lehetnek. Korábban a Saddam Hussein rezsim megdöntése előtt ez a szám még elérte az 1 milliót. Tehát nagy mértékben lecsökkent a számuk. Ebből a 250 ezer főből sokan készek és képesek arra, hogy visszatérjenek a lakhelyeikre, amelyeket korábban elfoglaltak és többnyire leromboltak, illetve jelentősen megrongáltak az iszlám állam katonái. Mások inkább nem térnek vissza, hiszen lehet, hogy elpusztították az otthonaikat, vagy egyszerűen úgy érzik, hogy a helyzet még nem elég biztonságos. Arra várnak, hogy elhagyhassák Irakot és valamelyik nyugati országba távozzanak. De sokan vannak köztük olyanok is, akik hazatértek otthonaikba, elkötelezték magukat amellett, hogy soha nem hagyják el a hazájukat, inkább ott halnak meg a szülőföldjükön. És voltak olyanok is, akik pusztán azért tértek haza, hogy felmérjék a vagyonuk állapotát, és megpróbálják pénzét tenni, amit még lehet. Jó vevőket találnak az ingatlanaikra, mivel közben fölmentek az árak, hogy végül elhagyják az országot. Tehát a keresztények helyzete Irakban még mindig nagyon bizonytalan. Nincs, aki megvédeni őket, senkire sem számíthatnak, aki gondoskodna a biztonságukról. Az a tény, hogy legyőzték az iszlám államot, és hogy sokan hazatérhettek otthonaikba, még nem jelenti azt, hogy ennek a közösségnek a jövője garantált minden körülmények között. És ha túl is élik, jelentősen lecsökken a számuk. Szíriában hasonló helyzet, de nagy különbségekkel. A legfőbb különbség az, hogy Szíriában akadt egy keresztényeket védelmező erő. Bár ez a hatalom sem nem demokratikus, sem nem követendő modell a világ számára, amire azt mondhatnánk, hogy így kéne tenni máshol is, de tény, hogy a szíriai kormány és szövetségesei védelmezték a keresztényeket és a többi ott élő sebezhető kisebbséget. Sokan, akik elmenekültek az erőszak elől, valójában nem mentek külföldre, se Törökországba, se Európába, se az Egyesült Államokba, hanem olyan területekre mentek, amelyet a szíriai kormánycsapatok tartottak ellenőrzésük alatt. Amíg van bizonyos politikai stabilitás az országban, addig a lakosok védelem alatt állnak. Ha ezek az egyesült fegyveres erők elbuknak, akkor az a keresztény kisebbség végét jelenti Szíriában is. Reméljük, beindul egy politikai folyamat, amely hosszabb távú stabilitást hoz a keresztényeknek és mindenkinek Szíriában, legyen szó síta, szunnita vagy alavita muszlimokról. Ebben reménykedünk, de nem tudjuk, hogy valójában a béketárgyalások pozitív eredményre vezetnek-e, vagy csupán egy másik vihar előtti szélcsend van a régióban.
Milyen módon tud a CSI a belső vagy a külföldre menekülteknek segíteni, akiknek el kellett hagyniuk otthonaikat a háború miatt?
Kétszintű tevékenységet folytatunk a régióban. Egy humanitáriust azoknak, akik otthonaik elhagyására kényszerültek, nincs telenné váltak, és nincs miből megélniük. Számukra élelmiszersegélyprojekteket szervezünk, téli kabátot adunk a gyermekeknek, helyi partner szervezeteinken keresztül orvosi ellátást nyújtunk a rászorulóknak és azoknak, akik műtétre várnak, de nem tudják megfizetni az állami szolgáltatást, mert bár az nem omlott össze teljesen úgy, mint Szíriában, ám nagyon alacsony szintre esett vissza. Mi a helyi egyházi partnereken keresztül adományozunk, Irakban pedig a Hammurabi emberjogi szervezet közreműködésével, hogy azonnali segélyt tudjunk nyújtani a kitelepítetteknek, akik óriási megpróbáltatásokon mennek át. A másik szint, hogy megpróbálunk ezeknek az embereknek, a veszélyben lévő közösségeknek a felerősített hangja, szószólója lenni külföldön azáltal, hogy egyszerűen elmondjuk az igazságot arról, mi zajlik a térségben valójában. Reméljük, a nyugati nagyhatalmak ennek nyomán olyan politikai irányvonalat folytatnak majd, amely elősegíti a térség politikai stabilitását és a biztonságot, olyan feltételeket teremtve, ahol valódi védelemben részesülhetnek a kiszolgáltatott közösségek. Mi tehát két szinten működünk. Sok esetben ez utóbbi a szószóló és közbenjáró tevékenység sokkal fontosabb, mert bár a humanitárius segély rendkívül fontos, mégsem tudja megmenteni a veszélybe került keresztény közösségeket. Megfelelő politikai megoldást kell találni, melynek eredményeként tényleges védelemben és biztonságban részesülnek. Természetesen nem lehet a keresztényeket elkülöníteni, ennek minden emberre érvényesnek kell lennie mind Irakban, mind Szíriában. Sok időt töltök azzal, hogy megismertessem, föltárjam a helyzetüket, és arra bátorítsam a nyugati kormányzatokat, hogy sokkal építőbben cselekedjenek, mint azt korábban tették.
Hogyan tud a néma kisebbség szószólója hangja lenni? Mely országokban emelte fel a hangját az ő érdekükben?
Mindenhol. Az a célunk, hogy jól csináljuk, és meglehetősen eredményesek is vagyunk. Elmegyünk személyesen ezekre a helyekre, Irakba, Szíriába, de ugyanígy Egyiptomba, Szudánba, minden olyan területre, ahol a CSI a helyi keresztény közösséggel való kapcsolataink keresztül tevékenykedik elsősorban. Ugyanakkor a keresztény közösségek mellett a többi kiszolgáltatotton is segít. Meghallgatjuk a beszámolóikat, majd elemezzük a helyzetet, és az ő felerősített hangjuk, szócsövük próbálunk lenni. Mi nem alkotunk új üzeneteket, nem írjuk meg helyettük az ő üzenetüket, vagy az irányvonalat, nem adjuk a szájukba, mit mondjanak. Meghallgatjuk, amit mondani akarnak, majd megpróbáljuk előadni ezt az európai és az észak-amerikai nagyközönségnek is.
Milyen fórumokon sikerült előadni az ő véleményüket és vágyaikat Észak-Amerikában és Európában? Milyen parlamenti eszközökkel tudja az ő szükségleteiket képviselni?
Én a CSI USA tevékenységéért felelek. Hosszú időt töltöttem Washingtonban, éppen 10 napja tértem onnan vissza Európába, ahol a Fehérház és a külügyminisztérium képviselőivel találkoztam, és megpróbáltam meggyőzni őket arról, hogy vizsgálják felül a sebezhető keresztény kisebbségek iránti politikájukat. Számos alkalommal fölkértek, hogy az amerikai kongresszus előtt számoljak be az ottani helyzetről. Cikkeket is írtam erről különböző újságokban, és hasonló jellegű interjúkat adtam. Tehát széles a palettája azoknak a tevékenységeknek, amelyeket végzünk. Nemrég adtunk ki például egy könyvet a közel-keleti kisebbségek helyzetéről. Akadémiai előadókkal és komoly újságírókkal szerveztünk előadói sorozatot, akiknek a beszédeiből szerkesztettük meg ezt a könyvet. Szó szerint most jött ki a nyomdából. Én állítottam össze, és írtam hozzá bevezetőt. Ilyen jellegű munkát végzünk a kisebbségek képviseletében, hogy el tudjuk juttatni az emberekhez az ő üzenetüket, hogy a nagy közönség megismerhesse a valóságot, ezzel is arra ösztönözve az embereket, hogy cselekedjenek a védelmükben. Áttételesen cselekvésre ösztönzünk. Arra bátorítjuk az embereket, hogy ne csupán passzív szemlélői legyenek annak a tragédiának, ami a szemünk előtt zajlik. Ez több, mint tragédia. Az Egyesült Államok kormánya elismerte, hogy ami Szíriában és Irakban történt, az népirtás. A keresztények és más vallási kisebbségek ellen elkövetett népirtás. És ennek megfelelően kell meghozni a felelős döntéseket, nem szabad csak szemlélőnek maradni a keresztények vonatkozásában. Persze nem csak a keresztényeket érinti ez, de felelősséggel tartozunk irántuk, mert ők Krisztus testének üldözött részei. Ezt tűztük ki célul.
Ugyanakkor a CSI nem csupán politikai téren jár közben értük, hanem spirituális szinten is. A CSI önkéntesei nagy számban imádkoznak azokért az emberekért és helyzetekért, ami a CSI havi hírlevelében megjelenik.
A CSI minden tevékenysége arra irányul, hogy cselekvésre késztesse az embereket. Az ima nagyon fontos része a mi munkánknak. A CSI támogatói imádkoznak, és arra bíztatunk másokat is, hogy imádkozzanak a hitük miatt üldözöttekért. Ez áll a mi munkánk középpontjában. Hiszünk abban, hogy az imádság más fórumokon is cselekvésre késztet. A CSI nem gyülekezet, hanem egy olyan felekezetközi szervezet, ahol a pünkösdi karizmatikusoktól kezdve a hagyományos ortodox hívőkig mindenkinek helye van. Tehát mi arra fókuszálunk, hogy megpróbáljuk arra bátorítani az embereket, hogy Krisztus testének részeként, függetlenül attól, milyen felekezethez tartoznak, együtt tegyenek a hitük miatt üldözöttekért. Ez a CSI központi küldetése. A CSI nem folyik bele semmilyen teológiai vitába vagy felekezetközi tárgyalásokba. Mi nem szervezünk vitákat, tárgyalásokat a keresztények egységéről, nem törekszünk arra, hogy egymáshoz közelítsük a különböző egyházak teológiáját, vagy összeolvasszuk azokat. Mi egyetlen pontra fókuszálunk, és ez így helyes. Hiszen arra törekszünk, hogy változást hozzunk a hitük miatt üldözöttek életében. Arra koncentrálunk, és arra van küldetésünk, hogy a hitük miatt üldözötteket segítsük minden téren. Az ima ennek fontos része, hiszen a CSI bibliai alapokra épül, ez az egyik alappillérünk. Bibliai értékekre építünk, ebből fakad humanitárius tevékenységünk és közbenjáró szolgálatunk is. Tevékenységünk mindkét ága bibliai alapokra épül, és persze keresztények ezreinek imájára világszerte.
Mi ad önnek reményt?
A remény spirituális forrásból fakad. Keresztényként reménységben élünk, mert bár nehéz és sötét időkben létezünk, hiszünk a feltámadásban és a mindenható Isten végső győzelmében. Bár nem látjuk átvilágosan az emberi történelem folyamatát, és nem látjuk tisztán a vallásszabadság viszontagságait sem, de azt világosan látjuk, hogy egy olyan világban élünk, amely tele van erőszakkal, különböző harcokkal, fizikai és szellemi téren is. Nem könnyű a feladatunk, hiszen nem tudhatjuk, meglátjuk-e életünkben az eredményeket, vagy sem. A CSI fontos katalizátora volt jelentős eseményeknek a múltban. Például örmény barátaink hegyi Karabahban azt állítják, hogy a CSI segítsége nélkül elűzték volna őket a hazájukból. Szudáni barátaink is állítják, hogy Dél-Szudánban a CSI tevékenysége nagy segítségére volt az ott élőknek abban, hogy megszabadultak a dzsihádisták támadásaitól. Hogy vajon a CSI közel-keleti munkásságát hasonló áldás kíséri-e, az csak a jó Isten tudja. De mi nem adjuk föl. Isten saját tervei szerint tudja felhasználni a munkásságunkat oly módon, ahogy azt mi el tudjuk képzelni, vagy akár a képzeletünket felülmúló módon.
Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God. Angels,
Regionális hitéleti kitekintő.